Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Déri Ágota. A következő szűk fél órában 2019 első fél évének legfontosabb belpolitikai történéseit foglalom össze. Eseménydús 6 hónap volt, tüntetésekkel, sztrájkokkal. Elkezdődött egy egyetem és az akadémia átalakítása, hajókatasztrófa történt a Dunán, és megtartották az európai parlamenti választásokat. Tartsanak velem! A 2018-as év az úgynevezett túlmunkatörvény és a kormány elleni tüntetésekkel ért véget. A megmozdulások 2019 elején is folytatódtak. Január 5-én közösen demonstrált az összes ellenzéki párt a szakszervezetekkel és több civil szervezettel, majd hetekkel később ismét megmozdulást tartottak a Várkert bazárnál. Itt a hallgatói szakszervezet képviselője, Rákóczi Krisztina nyilatkozott az Inforádiónak.
Nagyon szeretnénk, hogyha miután ennyit tüntettünk, megváltoztatnák a túlóratörvényt. Szeretnénk, hogyha újra közkincsé válna az egyetem, és támogatná az állam megfelelően azt, ami egy igen különleges védjegye Magyarországnak, a rendkívül jó felsőoktatást.
A tüntetések mellett több sztrájkot is tartottak az első fél évben. A Győri Audinál január közepén kezdődött a munkabeszüntetés, amely a hónap végén eredményesen zárult. Az Audi Hungária független szakszervezet megegyezett a munkáltatóval. Szimacsek Tibor elnök helyettest hallják.
15 hónapos bérmegállapodás alapbéremelés tekintetében elértük a 18%-ot, de minimum 75 ezer forintot, béren kívüli keret összeg 2019-re 400 ezer forint, és 2020-ra is 400 ezer forint, a lojalitási bónusz optimalizálása került bele, valamint bevezetése kerül a jubilanti bónusz, minden munkavállaló számára egy hónapban legalább egy teljes szabad hétvége adatik meg, ez is bekerült, valamint a munkavállaló fog rendelkezni a gyermekek után járó pótszabadság felhasználásáról.
Később, márciusban a Hankook Dunaújvárosi gumigyárban is sztrájkba kezdtek a dolgozók. A probléma az volt, hogy a cég nem egyenlően emelte a munkavállalók fizetését. Számolt be a vegyipari, energiaipari és rokon szakmában dolgozók szakszervezeti szövetségének elnöke, Székely Tamás.
Nagyon kevesen részesültek abban a béremelésben, amit a munkáltatói hirdet. A többsége jóval kevesebbet, 10% körüli béremelést kapott. Ráadásul azok a munkavállalók kaptak kevesebbet, akik a hátukon viszik ezt a gyárat most már évek óta.
Ez a munkabeszüntetés is megegyezéssel végződött. A cég a március elején egyoldalúan kihirdetett béremeléshez egy 8,5%-os emelést is adott azoknak, akik a legrosszabbul jártak a Hankook korábbi intézkedésével. A közszolgálati dolgozók március 14-én tartottak egynapos munkabeszüntetést, amelyről Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke nyilatkozott.
Önkormányzati hivatalokban sztrájkolnak 3 helyen itt a fővárosban, megyeújú városban, városokban és kis településeken. A bérük, a keresetük növelésére, a helyzetük rendezésére, a finanszírozásuk megtételére, ez egy szakmai konszenzussal kísér sztrájk. Kormányzati hivatalok is kapcsolódtak hozzánk, az elhíresült rabszolgatörvény, a járási kormányhivatalokban, megyei kormányhivatalokban a 9%-os keresetcsökkentés, az egyoldalú munkáltatói túlhatalom, a szakszervezeti jogok betartása érdekében. Nem lehet, hogy ezen a területen a munkaügyi kapcsolatok ilyen mélyre süllyedjenek.
A tanárok egy része 2 órás szolidaritási sztrájkkal csatlakozott volna, de ezt 4 tankerületben nem tették lehetővé. Az Inforádiónak erről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke Szűcs Tamás beszélt.
Mentek be felvenni a sztrájkot azokban az intézményekben, akik még fennmaradtak a rostán, ez a 4 tankerület, ugye? És ahogy mentek az intézménybe, akkor reggel a munkáltatójuk közölte, hogy az az utasítás érkezett, hogy nem vehetik fel a sztrájkot. Azonnal hívták ezeken a helyeken a tankerületi vezetőket, akit el tudtak érni, azok megerősítették, hogy valóban így van. És onnantól kezdve elindult a telefon, mit csináljunk ebbe a helyzetbe. Akárhogy is nézzük, én azt gondolom, a magyar sztrájk történetben ez tényleg egy példátlan történt, ami történt.
A pedagógusok májusra egy napos sztrájkot terveztek, amely nem valósult meg. ...2019 elejére visszatérve, belpolitikai különlegességnek számított az, hogy rendhagyó módon a miniszterelnök válaszolt az újságírói kérdésekre az év első kormányinfóján január 10-én. Orbán Viktor már itt jelezte, hogy a 2018 végén tartott nemzeti konzultáció eredménye alapján további családpolitikai intézkedéseket vezethetnek be. A részleteket a februári évértékelő beszédében közölte a kormányfő. Orbán Viktor 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat az országgyűlés április 1-én fogadta el.
Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Másodszor bővítjük a csók kedvezményes hitelét. Harmadszor. Eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén 1 millió forintot vállaltunk át a nagy családosok jelzálog hiteléből. Most bővítünk. Már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1 millió forintot vállalunk át. Negyedszer bejelentem, hogy azok az asszonyok, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. Ötödször elindítjuk a nagycsaládosok autóvásárlási programját. Hatodszor megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. És végül hetedszer bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők maradhatnak gyeden helyettük.
Február 15-én nem mindennapi eseményről számoltak be a híradások. Megszökött egy rab a fővárosi törvényszékről. A fogoly ököllel arcon ütötte az őt kísérő büntetés végrehajtási őrt. Elvette fegyverét, majd a pisztolyt a bíróság egyik biztonsági őrének fejéhez tartva kimenekült az épületből. Ezt a biztonsági őrt is kitüntették később, mert képes volt megfigyelni, milyen autóval távozik a szökevény, és megjegyezni a járműrendszámát. Feltehetően ennek a biztonsági őrnek a hangja hallatszott a rendőrség felvételén is.
Elvonszolt engem ki a kiáraton, kimonszolt.
Jó, egy lőfegyver van nála, ugye?
Igen, van nála egy lőfegyver, azt mondta, hogy neki vége van. Tehát, próbáltam gyugtatni, hogy ne csinálj hülyeséget, mondta, hogy végem van.
A szökött rab megpróbált megszerezni egy másik autót is, de a sofőr ellenállása miatt nem járt sikerrel. Alig több mint fél órával később a rendőrség lelőtte a szökevényt, akinek állapotát később kórházban stabilizálták. A március 15-én tartott állami ünnepségen Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel közösen mondott beszédet Orbán Viktor kormányfő, aki azt hangsúlyozta, hogy keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában.
Új kezdetet akarunk, hogy megállítsuk Európa hanyatlását, véget vethessünk az Európai Egyesült Államokról szóló lázálmoknak, hogy Európa újra az európaiaké lehessen. Azt kívánjuk Európa népeinek is, hogy hulljon le szemükről a hájok, hogy lássák és értsék. Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában, keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát, és Európa nem lesz többé az európaiaké.
A hónap végére befejeződött a budapesti 3-as metróvonal északi szakaszának felújítása, közölte Tarlós István akkori főpolgármester.
Az utasbiztonság fokozása érdekében kamerarendszer épült ki. Mintegy 6000 négyzetméter új falburkolat készült, több mint 500 utastájékoztatás biztosító elem került beépítésre, többek között digitális és statikus táblák egyaránt. Van egy jó hír, a Liebherr moduláris klímarendszer vizsgálatát el fogjuk végezni, és az M3-as infrastruktúra teljes felújításáig úgy néz ki, hogy esetleg mégis megoldható az M3-as szerelvények légkondicionálása is.
A felújítás második üteme áprilisban kezdődött el a déli szakaszon, a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest végállomás között. Erről is Tarlós István beszélt.
Az M3-as metróvonal rekonstrukciója a vonal déli szakaszán folytatódik. 2019. április 6-án kezdődnek el a kivitelezési munkálatok. A déli szakasz várhatóan 2020. harmadik negyedév végére újul meg. A fejlesztés azt jelenti elősegíteni, hogy egy működés növekedjék, javuljon, tökéletesedjen.
Később Tarlós István akkori főpolgármester és Pintér Sándor belügyminiszter szerződést írt alá, amelynek értelmében a budapesti elektromos jegyrendszer csatlakozik a Nemzeti Elektromos Jegyrendszer platformhoz. Április 4-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban aláírta a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó védelmi együttműködési megállapodást, amely nyomán engedélyt kaptak az Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásra. Az amerikai kapcsolatok 2019-es kicsúcsosodásaként május 13-án Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehérházban. Az Egyesült Államok vezetője egész Európában tisztelt politikusnak nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő a két ország stratégiai szövetségéről beszélt.
Sikerült megerősítenünk minden tekintetben az Egyesült Államok és Magyarország stratégiai szövetségét, és a megbeszélések egyéb itt nem részletezendő tartalmáról pedig azt tudom mondani, hogy jól mértük fel a helyzetet valamikor a 2010-es évek elején. A tárgyásból világos, hogy a világ nagy változások előtt áll, és ennek a szelét hamarosan érezni is fogjuk.
2019-ben jelentős változások történtek a magyar tudományos életben is. Február 11-én jelentették be, hogy a Corvinus Egyetem egy vagyonkezelő alapítványhoz kerül, amelyet egy áprilisi törvényben hozott létre az országgyűlés. A Mecénász Universitatis Corvini Alapítvány alapító okiratát április végén nyújtotta be a cégbíróságnak az innovációért és technológiáért felelős miniszter. A testület kuratóriumi elnökének a MOL elnök vezérigazgatóját jelölték ki. Hernádi Zsolt az egyetemet érintő várható változásokról is beszélt az Inforádiónak.
Azok a rövidtávú gondolkodási mechanizmusok, amik egy állami fenntartási intézménynél óhatatlanul benne vannak, és a legegyszerűbbet mondom az, hogy szoktak lenni kormányváltások például. A másik az, hogy a költségvetési év az mindig egy évre szól, hiszen mindig igazodik a költségvetési ciklusához, tehát a kormány költségvetési ciklusához, mennyit szán az oktatásra, amennyit szán az oktatásra, az valamilyen vetítés alapján szétteszik. Innentől kezdve persze mindenki próbálja egy kis pozicionálást csinálni, alkupozíciókat kiépíteni, próbálja magát egy jobb vagy rosszabb helyzetbe belelavírozni, és így működünk. Aztán úgy működünk, hogy 3 évre kinevezünk egy rektort, a köztársasági elnök megadja hozzá a kinevezést, a kiválasztási processzus önmagában egy furcsa és hosszú processzus, de 3 évről van szó. 3 éves stratégiák készülnek, azon belül 1 éves részstratégiák készülnek, ezt nem hívjuk hosszú távnak. Ennél a kuratóriumnál ilyen nincs. Tudjuk, hogy miből gazdálkodunk, látjuk, hogy mifelé visszük, hosszú távú stratégiákat lehet képezni, a megfelelő embereket oda lehet tenni, meg lehet találni őket, mert tudok neki ajánlani olyat, hogy mi lesz itt 5 év múlva és mi lesz itt 10 év múlva. Ez teljesen hiányzik a magyar oktatási rendszerből.
Ez azt jelenti, hogy a vezetőség, például a rektor személye is változatlan maradhat hosszabb ideig?
Abszolút, tehát semmilyen ilyen megkötése nincsen a kuratóriumnak, a kuratórium mindezt saját hatáskörbe tudja eldönteni, nyilvánvalóan az egyetemi oktatóknak a javaslatát figyelembe fogja venni, de saját maga fogja eldönteni, hogy ki az a vezető, aki az egyetemnek az oktatását, az egyetemnek az akadémiai munkáját a legjobban tudja koordinálni, akinek a legjobb stratégiai elképzelése van, és ehhez képest van vezetői képessége is.
Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját hallották. A Magyar Tudományos Akadémia átalakítása is 2019-ben történt meg. Márciusban Lovász László, az MTA elnöke, szándéknyilatkozatot írt alá Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel arról, hogy egyben maradhat az Akadémia Kutatóintézet hálózata, de azt a kormány az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. Április 8-ára befejeződött a kutatóhálózat átvilágítása. Az akadémia úgy értékelte, hogy az intézményhálózat jól működik, míg az átvilágítás után az innovációs tárca arra jutott, hogy gyökeres átalakításra van szükség. Az MTA közgyűlése május 6-án úgy döntött, hogy a kutatóintézet hálózat maradjon az akadémia szervezetén belül. Ezt Lovász László elnök közölte.
Elfogadta azt, hogy az intézet hálózatnak jön létre egy új vezető struktúrája, egy önálló jogi személyként, ezt egy irányító testület alá rendeli, és az irányító testület jogait pontosan leírta, további testületeket is megnevezett. Ezzel például elfogadta, hogy az irányító testület elnöke, a miniszter és az akadémia elnöke közös javaslatára a miniszterelnök által kinevezett nevezett személy legyen. Ezzel úgy vélem, hogy a kormánynak azt az igényét, hogy az intézethálózat irányítására megfelelő befolyása legyen céljainak és igényeinek az érvényesítésére. Szerintem ezzel ezt megvalósítottuk.
Ugyanakkor Palkovics László miniszter megismételte, hogy a kormány az akadémián kívül képzeli el a kutatóhálózat működését. A vita júniusban is folytatódott. Az akadémia úgy vélte, hogy a kormány javaslatai a tudományos élet szabadságát fenyegetik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig hangsúlyozta, hogy az eddigi széttagoltság megszüntetésével megvalósul a kutatásfejlesztés és innováció egységes szerkezetű, teljesítmény alapú finanszírozása. Cseresnyés Péter parlamenti államtitkárt hallják.
A kormány nem kevesebb, hanem pontosan több kutatást, erősebb és hatékonyabb kutatást szeretne, és éppen ezért, ahogy említettem, már több pénzt is szán erre. A cél az, hogy a hazai tudományos kutatásokra fordított milliárdok ne eredmény, kézzelfogható eredmény nélkül tűnjenek el, hanem a társadalom számára, a gazdaság számára kézzelfogható eredményként jelenjenek meg.
Júniusban az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta a parlamentnek az akadémia működésének átalakításáról szóló törvénytervezetet, amely létrehozza a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot. Az MTH átalakításáról a következő hónapban döntött az országgyűlés. A fél év legtragikusabb magyar vonatkozású eseménye volt a május 29-i hajóbaleset. Aznap este a Margit hídnál összeütközött a Viking Sigyn nevű szállodahajóval a Hableány sétahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. A rajta utazó 33 koreai turista és két tagú magyar személyzet közül csak 7 ember sikerült kimenteni, a többiek életüket vesztették. Eleinte nem volt világos, mi okozta az ütközést, mivel a két hajó legénységének műszerekkel és szabad szemmel is észlelnie kellett volna egymást. Rádiónknak erről a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke Bencsik Attila nyilatkozott.
Hatalmasan turista forgalom, és épp úgy közlekednek a helyi városnéző hajók, mint a nagykabinos személyhajók is. Darabszámra nincs meghatározva. Hány hajó közlekedhet, meg vannak a vízi közlekedés szabályai, amelynek értelmében korlátozott látási viszonyok között is hajózhatnak a hajók fokozott figyelemmel. Több oka lehet egy ilyen balesetnek. Az első lehetséges ok az a műszaki ok, főgépnek, navigációs berendezéseknek a hibája, de lehet emberi figyelmetlenség is.
Az elsüllyedt hajó roncsait 2 héttel később emelték ki, ekkor áldozatokat is találtak. A munka búvár szakmai szempontból csúcs teljesítmény volt, de a merülő szakembereknek nehéz feladatot jelentett az átélt események feldolgozása, mondta a Margit Hidi Akció merülés vezetője, Szatmári Zsolt.
Talán ez volt a legnagyobb tanulság egyes embereknek, amikor beszélgettünk ezzel a mentésről, hogy egy ilyen szomorú dolgot hogyan tudjunk lezárni pozitívan. És talán ez nem várható volt, de úgy gondoljuk, hogy ebbe a tragédiába, amit már nem tudunk változtatni, találtunk apró pozitív dolgokat, amelyet be tudtunk kapaszkodni. És ez mindenféleképpen a közös munka volt. Ezek a negatív érzések érdekes módon ezek azok, amik utána motiválnak is bennünket, hiszen mindenki erősen érzelmi vezért személyiség. Tehát ezek az érzések vezérlik azt is, hogy újra vissza tudjanak menni a vízbe, és akármennyire durva is, meg akármennyire félelmetesnek tűnő, de meg tudjuk oldani ezt a problémát, és újra vízbe mennek a fiúk, és újra kezdik ezt a munkát.
Az ügy gyanúsítottja a szállodahajó ukrán kapitánya lett, aki júniusban előzetes letartóztatásba került. Politikai szempontból 2019 első fél évében meghatározó volt az európai parlamenti választás. A Fidesz már évelején konfliktusba került pártcsaládjával, az Európai Néppárttal, amelynek szóvivője márciusban bejelentette, 9 országból 12 tagpárt kezdeményezte a Magyar Nagyobbik kormánypárt kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. Március 12-én Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt Manfred Weber, az EPP akkori parlamenti frakció vezetője és uniós csúcsjelöltje, aki több feltételt szabott a bennmaradáshoz. Egy héttel később a néppárt brüsszeli politikai ülésén úgy döntöttek, felfüggesztik a Fidesz tagságát, amíg elkészül egy 3-tagú bizottság jelentése. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar kormánypárt önként vállalta a felfüggesztést.
Hoztunk egy közös döntést, mi magunk is megszavaztuk, ami arról szól, hogy a néppártot tartsuk meg ebben a pillanatban egy olyan széles pártnak, amelyben helye van
a balliberálisoknak, skandinávoknak, beneluxoknak, és helye van a magunk fajta közép-európai keresztény konzervatívoknak is. Ezt a döntést hoztuk, és hogy így menjünk rá a kampányra. És a kampány után nyilván erre jó apropót jelent majd a 2x3 embernek a jelentése, eldöntjük, hogy mi is legyen az Európai Néppárt jövője, és abban hol a helye a Fidesznek. Ez a mi döntésünk lesz.
A Fidesz április végétől az egész országban választási fórumokat tartott. A kormánypárt listáját Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter vezette. A Fidesz üzenete az volt, hogy az európai parlamenti voksolásnak még soha nem volt akkora tétje, mint 2019-ben. Hidvégi Balázs akkori kommunikációs igazgatót hallják.
Az emberek most egész Európában a jövőről döntenek. Arról, hogy az Európai Unió a nemzetek Európája tud-e maradni, és az európai emberek közössége, vagy ehelyett bevándorló kontinensé válik. A tét tehát az, hogy ezen a választáson a bevándorlást elutasító, vagy a bevándorlást támogató, bevándorlás párti vezetőket választ Európa magának.
A Demokratikus Koalíció Magyarország legeurópai pártjának nevezte magát. Listáját Dobrev Klára vezette, aki azt ígérte, a DK az Európai Egyesült Államokat fogja építeni.
Azt az Európai Egyesült Államokat, amely túllépve már a gazdasági közösségen, nem egyszerűen fogyasztóként, ügyfélként, munkavállalóként, adófizetőként tekint az emberekre, hanem húsvér emberekként. Olyanokként, akiknek hétköznapi problémáik vannak. A lengyel dolgozóra, akinek Németországban kell elmennie munkát vállalni. A szlovák nyugdíjasra. A gyerekét egyedülnevelő magyar anyára. Ezekre mind-mind úgy tekint, mint egy nagy európai közösség részei, és nem pusztán, mint a gazdaság egy-egy szereplője vagy tagja.
Az MSZP párbeszéd a Haza szeretett Európa nevű európai parlamenti választási programot hirdette meg. A listát Tóth Bertalan vezette.
Olyan Európában hiszünk, ahol egységesen szabályozzák a minimálbér szabályait, ahol egységesen szabályozzák a minimum nyugdíj szabályait, hogy mindenkinek legyen lehetősége és legyen joga a megélhetéshez, a biztos megélhetéshez. Egy olyan Európában hiszünk, amely biztonságot ad és garantálja az európai polgárok biztonságát.
A Jobbik listájának élén Gyöngyösi Márton állt. A párt meghirdette a Biztonságos Európa Szabad Magyarországot nevű programot. Az Inforádiónak Bencsik János, a párt budapesti elnöke nyilatkozott.
Az európai parlamenti választás tétje, ugye az RT képviselőknek a delegálásán túl az is, és mi is így tekintünk erre a választásra, mint egyfajta erőpróbára, ahol minden párt meg tudja mérni a valós támogatottságát, meg tudja mérni azt, hogy milyen, nem csak milyen támogatottsága, hanem milyen mozgósító erővel rendelkezik, és azt gondolom, hogy ez a mostani RT választás is egy jó válasz lesz arra, hogy a különböző ellenzéki pártok egyébként önállóan saját erőből mire képesek.
Az LMP lista vezetője a magyar politika történet legzöldebb programjaként jellemezte az ellenzéki párt európai választási terveit. Bágó Gábor úgy vélte, hogy egy közös európai klímatervet kell készíteni.
Az a fontos, hogy tudatosítani kell, hogy a klímaváltozás a bőrünkre megy. A mi életünket fenyegeti. Ez nem egy távoli jövőben megtörténő esemény, hanem már most itt van. És ezért is van szükség nagyon komoly radikális átalakításokra a gazdaság kapcsán. A helyi gazdaságot kell előtérbe helyezni. Közlekedés kapcsán a tömegközlekedést, illetve az elektromos autóknak a fejlesztésére kell nagyobb forrásokat tenni, illetve az energiatermelés kapcsán a szennyező energiákat le kell állítani, és a megújuló energiaforrásokra kell tenni a legtöbb fejlesztési lehetőséget.
A Momentum listájának első helyén Cseh Katalin állt, aki márciusi kampányindítójukon beszélt az EP választás tétjéről.
Az európai választásokon a jövőnkről szavazunk. A jövőnk pedig nem csupán egy elvont fogalom, nem csak egy üres kifejezés. A választás tétje most az, hogy leszakadunk-e, hogy a múltban ragadunk-e, és hogy elrobog-e mellettünk a 21. század.
A 4. magyarországi európai parlamenti választást május 26-án tartották. A hazai részvételi arány 43,48%-os volt. A Fidesz-KDNP a szavazatok 52,56%-ával a 21 EP mandátum közül 13-at szerzett meg. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett, a párt a voksok 16%-át kapta meg, és 4 képviselőt küldhetett az Európai Parlamentbe. A Momentum 9,9%-kal 2, az MSZP párbeszéd 6,6%-kal 1, a Jobbik pedig 6,3%-kal szintén 1 mandátumhoz jutott. 2019 első felében elkezdődött a felkészülés az őszi önkormányzati választásra is. Az ellenzéki előválasztás első fordulóját februárban az MSZP-s Horváth Csaba ellen nyerte meg Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester jelöltje. Az előválasztás június végi második fordulóját szintén Karácsony Gergely nyerte meg, vagyis ő lett Tarlós István egyik kihívója az októberi választáson. Az elmúlt fél órában 2019 első fél évének belpolitikai eseményeiről Déri Ágota összefoglalóját hallották.